Testvéreim, a János írás szerint evangélium 7. részéből, első sorokból, versekből olvasok néhány szót csupán. Tehát János 7-ben a 4. vers végén találjuk ezeket a szavakat. Mutasd meg magadat a világnak. Mutasd meg magadat a világnak. Testvéreim, tegyünk kérdéseket ehhez az igéhez, és úgy beszélgessünk ezzel az igével, úgy hatoljunk be ennek az igének a gazdagságába. Valakit felszólítanak, valakit, hogy mutasd meg magadat a világnak. Kinek mondják ezt? Már készen van a felelet bennünk Jézusnak. Valakik felszólították Jézust, hogy ne maradj rejtekben, ne maradj visszahúzódva, hanem állj ki a nagy nyilvánosság elé, mutasd meg magadat a világnak. Tehát Jézusnak mondották ezt. Kit mondották? Tanítványai, ellenségei? Egyik sem. A fejezetből világosan kitűnik a testvérei. Az édes testvére, testszerinti testvérei voltak Jézusnak, testvérei. Az evangéliumok egyértelműen tanúskodnak róla, hogy Mária Jézus után szült már gyermekeket is, ezek Jézusnak a testvérei voltak. Tehát ezek a testvérek, Jézusnak a testvérei mondják, eredj föl Jeruzsálemben, mutasd meg magadat a világnak, majd hogy nem így mondhatnánk, hogy produkáld magadat Jeruzsálemben. Produkáld magadat. A testvérek mondják Jézusnak, hogy mutasd meg magadat a világnak. Miért mondják nekik ezt? Érdekes, hogy a ige erre a kérdésre egy világos feleletet ad. Azt mondja, mert a testvérei sem hittek benne. Rendkívül érdekes. Nem azért mondták, mert hittek, hanem nem hittek. Igazi kapcsolatban nem voltak Jézussal, nem értették Jézust. Ami Jézusnak igazi kincse volt, gazdagsága, ami benne isteni ajándék volt, azt nem értették. Néhány jelet, csodát láttak, ez megragadta őket, a csodák vonalán kerültek kapcsolatba Jézusra, és azt mondták, hogy hát, ha itt ezekben az eldugott kis falvakban csodákat kezel, hát ez semmi, erre nem figyelnek föl. Eredj föl Jeruzsálembe, ott mutasd ezeket a csodákat, akkor nagy sikered lesz. Erre az evangélista azt mondja, hogy nem hittek benne. Tehát ez a kérés, hogy mutasd meg magadat a világnak, ez nem hitből született, hanem hitetlenségből. És könnyű a felelet a következő kérdésre, mit válaszolt Jézus erre érdemben, lényegben? Azt válaszolta, hogy nem. Nem mutatom meg magamat a világnak, nem produkálok magamat a világ előtt. Íme itt van a téma ma esti elmélkedésünk számára. Hangzik egy ilyen igény, és nagyon gyakran, nagyon sok oldalról hangzik ez az igény, hogy mutasd meg magadat a világnak. Ember mondja Istennek tulajdonképpen, Jézusban az Istennek mondotta az ember, Istenem, mutasd meg magadat a világnak. És amikor hangzik ez, akár Jézus felé, akár Isten felé, mutasd meg magadat a világnak, a Biblia leleplezi ezt, hogy nem jó akarat, nem ez, az, ahhoz, hanem bizony hitetlenség van emögött. Na ezzel foglalkozunk ma este, testvéreim, és először is valóban szélesítsük ki ezt az egy kis jelenetet, mert sok ilyen jelenet van a Bibliában, hogy lássuk a horderejét ennek a problémának. Jézus működésének a kezdetétől fogva egészen az utolsó földi órájáig mindig megismétlődött ez. Ugye kezdődött a kísértéssel, jött a sátán, és azok a kísértések lényegileg ennek a jegyében támadták Jézust, hogy mutasd meg magadat a világnak. Kenyér csoda. Sokasítsd meg a kenyeret, majd akkor hisznek. Ugorj meg a templomról, ami látványos mutatvány. Mutasd meg magadat a világnak. És azt mondta, és nem. Én nem leszek olyan messiás, ahogy a sátán, a hitetlenség kívánná. Mutatós, látványos messiás, nem leszek olyan. De mindjárt itt volt az első lépésnél a küzdelem. És jöttek újra meg újra a farizeusok, hogy mutass nékünk mennyei jelt, majd akkor hiszünk mennyei jelt. Mutass nékünk valamit. Ott volt a szemük láttára Jézus, gyógyultak a betegek. Lakók látnak, sánták járnak, süketek hallanak, poklosok megtisztulnak. Ezt látnak, és nem, ez kevés volt nekik. Ennél mutatósabbat. Ez nekünk kevés, ez még nem Isten. Ilyet tudnak a csodadoktorok is csinálni. Mi az Isten akarjuk. Mutasd meg magadat a világnak. El egészen a legvégéig, emlékezünk rá még a kereszten is hangzott, hogy szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk. Mutasd meg ennek a világnak, hogy van hatalmad a halál fölött, a kereszt fölött. Mutasd meg magadat. És Jézus nemet mondott ezekre, és itt ebben valami nagy tanítás van, testvéreim. De mondom, értsük meg, hogy az emberi szívnek a mélységéből jön, és nem szabad csak ítélkezni az emberi szívnek vágyakozása felett, hogy Istenem, látni akarnálak a cselekedeteidet, valami kétségbe vonhatatlan, valami térdre kényszerítő, a hitetlen is térdre kényszerítő jelet mutass. Mutass meg magadat a világnak. Szóval értsük meg, testvérek, hogy ez a vágy, ez a kérés persze az ige minősíti hitetlenségből jön. Hát így is mondhatnánk, hogy a mi kicsi hitűségünkből jön, hogy Uram, megtántorodott a hitem, de ha látnék valami nagy jelt, akkor megerősödne megint a hitem. Tehát, ha becsedesek vagyunk, ott van a mi szívünkben, és hogy Uram, olyan nagy a hitetlenség, olyan győzelmes az ateizmus, és olyan erőtelen a te egyházad. Jaj, ha valami nagy jel volna, akkor térdre kényszerülnének. A magunk kicsi hitűsége is benne van ebben, de benne van egy közös missziói vágy is. Mi prédikáljuk a Krisztus, tehát ez semmi, ez erőtelen. A jel az lenne az igazi. Ha elhallgatna az okoskodás, és egy nagy villámlás, egy jel torkára forrasztaná az ellenvetést az ateistának, de jó lenne. Rá is velünk magunkra, hogy bizony ott van bennünk ez, hogy Uram, akár az én hitetlenségemet erősítsd jel által, akár a hitetleneket győzd le valami jel által, mutasd meg magadat a világnak. Tehát nem véletlen, hogy Jézus is kezdettől fogva ostromolták ezzel, és nem véletlen, hogy a mai napig is ott van mi bennünk mindez. Az Ószövetségben van egy megrendítő mondat, ugyanerről az ügyről, ugyanebben a témakörben, Ézsaiás könyvében, a 63. fejezetben az egyik legmegrendítőbb kiáltás ez Isten felé. Panaszkodik a próféta, olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Most jön egy csodálatos kérés. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnád, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Megrendítő ez a mondat, bár csak szétszakítanád az egeket, és leszállnád. Ugye a zsidó gondolkodás az volt, hogy a kárpit, az ég kárpitja elzárja a felső világot, és egy kárpit fölött van az Isten. És mi itt vagyunk egy kárpit alatt. Azért nem látjuk az Isten, mert eltakarja ez a függöny, ez a kárpit, az Isten. És itt kitör be, bár csak szétszakítanál ezt a kárpitot, ezt az elválasztó függönyt, és leszállnál, hogy meginogjanak a hegyek. Nem is tud elképzelni másfajta isteni megjelenés, mint földindulás, égzengés, villámlás. De mondom, e mögött a drámai kiáltást mögött értsük meg századoknak és hívő emberek millióinak ezt a vágyát, hogy Uram, miért rejtőzködöl? Miért nem mutat nyilvánvaló jeleket? Bár csak szétszakítanád a teget és leszállnád. Mutasd meg magadat, ha Isten fia vagy, mutasd meg magadat. És azt mondja Jézus, hogy nem. De most menjünk odébb, és ha már az Ótestamentumi próféta Istenhez kiált, hogy bárcsak szétszakítanál azt a felhőt, azt a fátyót, azt a kárpitot, ami láthatatlanná tesz téged, hogy lásson mindenkinek a szeme, a szíve téged. Ha ez a kiáltás hangzik, hát mi az Isten válasza erre? De itt az ember mondja Jézusnak, mutasd meg magadat, de mondottam, hogy ez általában az embernek az Isten felé való igénye, mutasd meg magadat ennek a világnak. Mit válaszol erre az Isten? Nagyon fontos ez a téma, testvérek, ha ezt jól megértjük, akkor az Isten cselekedeteit is megértjük, meg a magunk cselekedeteik is hozzáigazolnak remélhetően az Isten cselekedetéhez. Fontos az, hogy erre az ügyre, erre a kérdésre, az imádságra megértsük az isteni választ. Ha tehát az emberiség szívéből hangzik ez, hogy Istenem, mutasd meg magadat, mit válaszol erre az Isten? Testvérek, az én igen ismeretem szerint kettős választ ad erre az Isten. Az egyik választ Pál apostol mondott el a római levélben, a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 20. versben, 19. 20. versben Pál azt mondja, ami nem látható belőle, az Istenből, még az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Gyönyörű ez a modern fordítás, de tényleg a görög szöveget jól fordítja. Tehát azt mondja, az Isten láthatatlan. Na de nem egészen láthatatlan, azt mondja Pál, mert alkotásainak, tehát ennek a világnak, csillagok, virágok, madarak, emberek, történelem, anyag, kozmosz, világmindenség. Ennek a világmindenségnek az értelmes vizsgálata által megrátható. Tehát megmutatta magát az Isten? Nem mutatta, mert csillagokat látunk, madarakat látunk, virágokat látunk. Megmutatta Isten? Meg, mert csillagokat látunk, madarakat, virágokat, és benne meg lehet látni az Isten. Értelmes vizsgálat által. Persze itt eltől a dolog. Ugyanazt a csillagot, ugyanazt a madarat, füvet, virágot, ember történelmet lehet, már bocsánat, így van, értelmetlenül vizsgálat, akkor nem látunk más, csak történelmet, madarat, csillagokat, és itt van. Értelmes vizsgálat által kilátszik az Isten a történelemből, kilátszik az Isten a világmindenségből, kilátszik az Isten a fűszálból, a madárból, az emberből. Na tehát ezt Pál apostolnak az egyik szó, Istenem, mutasd meg magadat. Megmutatta? Nem. Mert csak anyagot látunk. Megmutatta? Igen. Mert ha az anyagot értelmesen vizsgáljuk, akkor kilátszik belőle az Isten. Most találtam ki ezt a kifejezést, remélhetőleg teológiai tudomány lesz későbbi évtizedekben. Kilátszik az Isten az anyagból, akinek van szeme a látásra. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők ezt a kilátszó Istent meglátják, ahogy kilátszik az Isten a csillagokból. Akinek nem tiszta a szíve, az csak csillagokat lát, úgyis gyönyörű a világ. Csodálatos a csillag mindenség. Van, aki Isten nélkül is áthítatta itt ez a csodálatos minden. Ha még egy kicsit kellene, és akkor kilátszik. Na de hát itt van az egyik felelete az igének, hogy Istenem, mutasd meg magadat. Megmutatta, megmutatta, de úgy, hogy az anyagba belecsomagolta magát Isten. Anyagba belecsomagolta, beleburkolta magát, de úgy, hogy egy kicsit kilátszik Isten az anyagból. Ezt mondja Pál, ez a római levélnek a tanítása Istenről. A másik felelete pedig az az apostolnak, hogy Istenem, mutasd meg magadat, megmutatta Jézus Krisztusban. Egy ponton egész különlegesen, világosan megmutatta magát. Na de ha közelről megnézzük, ez is olyan, hogy belecsomagolta magát egy emberbe. Beleburkolta magát egy emberbe, a Názáreti Jézusba, de úgy, hogy kilátszott az Isten belőle. Nem mindenki számára. A Názáreti Jézus is lehetett úgy látni, hogy ember, próféta, népbolondító, azt is lehet látni benne. De lehetett kilátni az Istent. Római százados, amikor látta meghalni Jézus, azt mondta, hogy ez Isten fia volt. Ahogyan meghalt, nagyon kilátszott belőle az Isten. Na testvérek, tehát két feleletet ad az apostol erre, hogy Istenem, mutasd meg magadat. Az Isten az anyagi világba beleburkolta magát, úgyhogy egy kicsit kilátszik. Jézus Krisztusba beleburkolta magát, úgyhogy kilátszik. Na itt jutunk el egy olyan fogalomhoz, amit megint nagyon szeretek, örülnék, ha 10-20-50 év múlva ez is teológiai fogalommá lenne. Tudnék, nagyon szeretem ezt a szót, hogy lebegés. Lebegés. Az Isten ismeret olyan, hogy se azt bizonyítani nem lehet, hogy nincs Isten, se azt bizonyítani nem lehet, hogy van Isten. Nem igaz, hogy a tudomány bebizonyította, hogy nincs Isten. Ez egy súlyos tévedés az ateistáknak, hogy bebizonyította, hogy nincs Isten. Ez nem igaz. De az se igaz, hogy minek bebizonyítjuk, hogy van Isten. Ez is hazugság. Bebizonyítjuk, hogy van Isten. Pontosan mint az, hogy bebizonyítják, mert nem lehet bizonyítani. Egy bizonyos lebegésben van az Isten ügy, aki valami módon isteni érintést kap, az onnét kezdve a kilátszó Istent meglátja. Az anyagba burkol Istent meglátja, onnét kezdve, hogy a szívében átért valamit. Aki nem élt át a szívében valamit, az nem ismeri meg az Isten. Tehát egy ilyen lebegésben van az Isten is. Ezt azért szeretem ezt a szót, mert szerintem a Biblia maga is egy ilyen lebegésben levő ügy. A Bibliát lehet történelemkönyvnek, mesekönyvnek venni, mítoszok gyűjteményének venni, és a Bibliát lehet áhítattal úgy venni, hogy most az Isten megszólít engem a Bibliában. Ilyen csodálatos lebegésben van a Biblia, hogy lehet belőle ezt is, meg azt is venni. És ha jól meggondoljuk, az egész Isten ügy tulajdonképpen egy ilyen lebegésben van. Ez, hogy ige, ez olyan, hogy ha akarok emberi beszéd, ha megállod az Isten, akkor emberi beszéd mögött ott van. Kilátszik az emberi beszédből, kihallatszik az emberi beszédből az isteni üzenet. Ez, hogy Szent Lélek, ez is olyan, hogy emberi mozgásba, emberi szemek ragyogásába, szavaknak a szárnyalásába, emberi tűzben kilátszik az isteni tűz. Nincs tiszta Szent Lélek. Olyan szentek nincs, amely, aki emberi közegtől függetlenül lenne. Ha már a Biblia szavaihoz ragaszkodunk, akkor is legalábbis szélzúgott, vagy legalábbis tűznek a lángjait látták, de valami anyagi, valami evilági volt, és abból kilátszott, kiragyogott az Isteni. Tehát amikor azt mondották Jézusnak, hogy eredj föl Jeruzsálembe és produkáld magadat, akkor ebből a lebegő állapotból akarták kizökkenteni Jézus, hogy itt ne legyen lebegés, hanem Schwarzenegger. Tessék itt ez bizony, hogy itt az Isten, és hallgasson el minden kételkedést, és ez nincs. És érthető, hogy mindjárt a szívében, hogy de jó lenne, ha ilyen lenne a kezünkben, hogy Schwarzenegger. Térdet irítettenek, nincs ilyen. Tudomásul kell vennünk ezt a lebegést, hogy szavakat mondunk, és esetleg kihallatszik a szavainkból az Isten, de nem tudjuk garantálni. Megtörténik, hogy elfogadja Isten a szavainkat, és akkor kihallatszik a szavaink mögül az Isten, és az a kihallatszó isteni szó az elvégzi a munkáját. Az én győzködésem, erőködésem, okoskodásom semmit nem ér. Tehát tudomásul kell vennünk, testvéreim, ezt, ez a mai szolgálatomban igazán nagyon nagy örömöm ez a két szó. Barátkozunk ezzel a két, hogy ki látszik az Isten. De nem kötelező módon látja meg az ember, hanem lehet a rejtőzködő Isten, a fágyolva, anyagba burkolózó Isten, a kilátszó Isten lehet megérteni. És lebegésben van az egész Isten, hogy teli van ez a világ Istennel, és akkor sehol nincs az Isten ebben a világban. Mind a kettő igaz. Teli van a világ Istennel, annak számára, akinek nyilatkozik a szeme, akinek tisztul a szíve, akinek nagy Isten szomjúsága van, annak számára teli van a világ. Szerintem sokan vagyunk itt, akik egyre több Istent látunk. Én tényleg egyre több Istent látok a versekben, a muzsikában, a csillagos égben, életben, születésben, halálban, betegségben. Mindegyikből kilátszik az Isten, az embernek a szeme nyilatkozik. És teljesen süket, üres, értelmetlen, nihil ez a világ, ha nem látszik ki belőle az Isten. Ugyanebből a világból. Nos, ha ez így van, testvéreim, akkor mindjárt meg kell békélnünk az Istennel, aki ilyen Isten, ha tetszik, ha nem ilyen Isten az Isten. Hiába mondjuk, hogy de legyűgöző bizonyságot adjál, nem, ő csak a lebegésben tartja a dolgokat, hogy lehet látni őt, és lehet nem látni őt. Hiába erőszakoljuk, ennél többet nem ad az Isten, Jézus Krisztusban sem adott, Jézus Krisztusban az ő utolsó kijelentését adta, és ez az utolsó kijelentés is olyan emberbe beleburkolta az Isten, és akinek a szíve tiszta, az látta a kilátszó Isten Jézus Krisztusban. Tehát ebből azt következik, hogy ne erőszakoskodjunk az Istennel, hogy amolyat adjon, mikor ő emiatt ad és ennél megmarad. A második következtetés az, hogy magunkra nézve, keresztény szolgálatunkra nézve, vegyük tudomásul, hogy ez a maximum, ami kitelik, hogy időnként egy kicsit kilátszik belőlünk az Isten. Nem tehetünk más, mint szavakat mondunk, megsimogatunk egy embert, meglátogatunk egy embert. Lehet, hogy egész nem több, mint emberi gesztus. De lehet, hogy egy kicsit kilátszik az Isten ebből, amit csinálunk. Az legyen a reménységünk, hogy miközben emberi életet, egyszerű, szép, tiszta emberi életet, kedves, gyöngé, tapintatos, megértő emberi életet élünk, az legyen a reménység, hogy eközben kilátszik valami az Istenből. Nincs több reménység, nincs több ígéretünk. Amikor ezen meditáltam, eszembe jutott a saját férjünk, amelyik amikor úgy kezdett elromlani, akkor egyik jel az volt, hogy rettenesen búgott. Nem volt még működésképtelen, de valami zavar volt benne, és búgott. Olyan erős búgás volt, nem lehetett a szöveget hallani. Valami zavar miatt, ugye, folyamatos búgás. Hát vannak keresztény emberek, akiknél az emberi zaj, egy ilyen folyamatos búgás, egy tudom, keserűség, vagy valami panaszkodás, annyira folyamatosan búg, hogy nem tud kihallatszani az Isten. Vigyázzunk arra, hogy ha üzemzavar van a keresztényért, akkor ugye az emberi hang, az emberi zaj. Egy nagy búgás és az a halk hang, ami úgy kihallatszódhatik, az nem tud kihallatszani, mert túl búgja az emberi zajgás. Na de a lényeget mondom most testvére mindezek után. A lényeget én abban látom, hogy egyszerre két világban élünk. És nem úgy van, hogy van egy választóvonal, itt lent az anyagi világ, és valahol fönt a mennyei világ. Régen így gondolták, de ma már jobban látjuk, hogy két világban, és itt együtt van a két világ közöttünk, e földön. Anyagi világ és mennyei világ. Egymást átjárja, de mégis két különböző világ ez. És amikor Isten minket megérint, megszólít, akkor nem kiragad a vonal alulról és fölvisz a vonal fölé, ahogy régen gondolták, hanem maradunk testben e földön, csak egy ilyen minőségi átrendeződés történik, hogy az érzékeink kifinomulnak a szellemi érintésekre, a vágyaink átrendeződnek, hogyha gazdagság, hát akkor szellemi gazdagság, nem politikai való gazdagság. Hogyha öröm, akkor a szellemi örömöket kívánunk. Hogyha élet, akkor nem a testnek, az anyagnak az életét, hanem a szellemi életet, a gondolat, a szeretet életét akarok. Tehát két világban élünk, és amikor közénk jött Jézus, akkor nem azt csinálta, hogy egy emelettel fölvitte az embereket a földről a mennyei világba, hanem itt hagyta, és itt megnyitotta nekik a mennyei világot. És amikor azt mondták, hogy mutasd meg magadat, akkor látod, hogy nem értették az ő küldetését. Itt van a radikális hitetlensége a testvéreinek. Nem értették, hogy ez az egyszerű ember, ez a názáreti Jézus, ez úgy Isten fia, hogy itt van, itt marad. És nem a káprázatos dolgok bizonyítják az isteni mi voltát, hanem hogy az emberek szeme megnyílik, a szíve megnyílik, és új kép látják a világot. Szellemi minőségében látják a világot. Most a János evangéliumát olvassuk heteken át, és megfigyelhetjük, Jánosnak ismét lődik ez a gondolat, hogy látták a kenyér csodát, és nem ért semmit. Föltámasztott egy halottat, nem ért semmit. Vizet borrá változtatott, nem lett belőle semmi. Szóval a csodák, tulajdonképpen amikor nagyon kilátszott az Isten, még az se segít. Akkor az embernek a szíve a régi szív. Tehát János evangélistának ez a meggyőződése, a káprázatos csodák senkit nem tesznek hívő emberré. Az, hogy valaki régiből új ember lesz, az egy olyan misztérium, amit nem a csodák művelnek, hanem valami isteni érintés, valami isteni beavatkozás, valami isteni ajándék. Tehát itt van a nagy különbség, testvérem, mondjuk a hívő gondolkodás és az ilyen felszínes, hogy egy missziói törekvés között. A hívő ember rájön arra, hogy egy óriási fordulat az, amikor felülről földereg valamit. A szellemi világnak a csodálatos nagyság, szépsége, összefüggése, amikor a lélekben világosság támad. Ez a döntő dolog, nem az, hogy miféle káprázatos dolgok történnek. És Jézus azért nem megy bele ebbe a játékba. Menj föl, Jeruzsálembe, és produkáld magadat. Hiába produkálj, abból nem lesz új élet. Hogy úgy mondjam, pepecselni kell a lélekkel, beszélgetni, sokszor beszélgetni, szeretgetni a lelket, amíg egyszer csak fölragyog benne a mennyei világ. Ezt meg kell érteni, nincs más igazi misszió, mint az, hogy beszélgetni, szeretgetni, gyógyítgatni a lelket, amíg, így szoktuk régen mondani, amíg az a fákja kigyullad, amíg az emberi szív kigyullad és isteni világosságot kap. Mutasd meg magadat a világnak, mutasd meg a csodáidat, nem. Édesgesd be az embereket ebbe a szellemi világban, ez a mi lehetőségünk, és ezt vizsgáljuk meg, hogy a jelek csodák győznek meg minket Istenről, vagy pedig egy belső örömünk van, hogy itt az Isten köztünk, bennem van a Jézus Krisztus. Ha soha semmi csodát nem látok, ha nyomorultul betegen, elhagyatva hallom meg, akkor is belül már világosságban ezt már nem lehet kioldani, bennem van a Jézus Krisztus. Erre törekedjünk és béküljünk meg Istennel, aki erre akar az embereket elvezetni. Apró, lassú, hűséges isteni munkával, hogy a szellemi világ fölragyogjon benne. És akkor nem kell soha és nem kell jel, elég az Isten, aki bennünk.